minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Célzott nemzeti támogatás érkezik a tejpiaci válság miatt nehéz helyzetben lévő termelőknek. Az elsősorban a feldolgozókat érintő decemberi intézkedéscsomag mellett az alacsony felvásárlási ár miatt nehéz helyzetbe került termelőket is rendkívüli eszközökkel segítik, így újabb 2,43 milliárd keretösszegű nemzeti támogatásról is döntött a kormány, jelentette be Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető kiemelte, hogy az uniós és hazai támogatási források a megszokottnál korábban érkeznek meg az érintett gazdálkodókhoz, ugyanakkor az ágazat szereplőivel való egyeztetés nyomán további hathatós lépések várhatók a kormányzat részéről. A termeléshez kötött tejhasznú tehén támogatás végkifizetése ezekben a napokban zajlik, de ezzel párhuzamosan az agrártárca megteremtette a feltételeit annak is, hogy nemzeti támogatásként további 2,43 milliárd forint összegű támogatás kifizetésére kerülhessen sor a termelőknek. A Magyar Államkincstár által a közeljövőben folyósításra kerülő támogatás mintegy 2300 gazdálkodót érint. A napokban érkeznek a nyugdíjak. A februári nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások bankszámlára történő folyósítása február 12-én esedékes, míg a 13. és 14. havi ellátás összege február 13-án érkezik meg az érintettek bankszámlájára, közölte a Magyar Államkincstár. A tájékoztatás szerint a postai kézbesítés esetén a február havi 13. és 14. havi ellátás egyidejűleg a posta nyugdíjkifizetési naptára szerinti napon kerül kifizetésre. A 14. havi ellátás összege idén az egyhavi ellátás 25%-a. További részletek a kifizetésről a Magyar Államkincstár honlapján találhatók. Már asztali számítógépen is elérhető a digitális állampolgárság program digitális aláírása. A közlemény szerint a digitális állampolgár weboldal most újabb fontos funkcióval bővült. Az állampolgárok már nem csak a mobil alkalmazásban, hanem a dap.gov.hu weboldalon is aláírhatják szerződéseiket, meghatalmazásaikat és egyéb hivatalos dokumentumaikat, így kényelmesen és egyszerűen tudnak élni a digitális aláírás előnyeivel azok is, akik könnyebben vagy szívesebben intézik ügyeiket a számítógép előtt. A webes digitális aláírás használatához továbbra is szükség van a DAP mobil alkalmazásra, aktív digitális állampolgárságra és érvényes aláíró tanúsítványra. Új lendületet kapott a lakásárak növekedése januárban, országosan 1,7%-kal, Budapesten pedig 2,9%-kal nőttek a lakásárak az előző hónaphoz képest, közölte az ingatlan.com. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, a mostani adatok a korábbi évekhez képest már a lassulás jeleit vetítik előre. Az éves árnövekedés üteme is mérséklődött. 2025. decemberében még 17,7%-os volt a dinamika, ami januárra 17,5%-ra csökkent. A használt lakások és házak iránti kereslet több mint negyedével csökkent, ez előbb-utóbb az árakban is megjelenik a szakember szerint. Az új építésűek iránti kereslet viszont fokozódik, ezeknek az ingatlanoknak az áremelkedését viszont visszafoghatja az Otthonstart program négyzetméterenkénti 1,5 milliós ársapkája. Balogh László megjegyezte, a kínálat bővülése és a használt lakások iránti kereslet csökkenése együttesen azt jelzi, hogy a piaci egyensúly fokozatosan javulhat a vásárlók javára. Januárban 75 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HunRen Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a közösség oldalán azt írta, januárban 20 természetes eredetű földrengést és 55 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Lakossági észlelésekkel járó földrengés nem volt.
Az időjárásról.
A nap hátralévő részében erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, hosszabb szakadozások csak kevés helyen kis eséllyel lehetnek. Vegyesen fordulhat elő eső, havas eső, hóesés. Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, több helyen várható csapadék, egyre inkább az eső lesz jellemző, de az északi középhegységben délutánig vegyes lehet a halmazállapot. A délnyugati déli szél élénk, az északnyugat Dunántúlon erős lesz. Szerda délután általában 6-13 fok közötti hőmérséklet várható, de az északi középhegységben ennél hidegebb lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Házasság hete a Beregszászi Református gyülekezetben.
Igazából megszólítani azokat, akik házasságban élnek, de voltak már kísérleteink és próbálkozásaink arra nézve is, hogy azokat is megszólítsuk, akik még nem élnek házastársi kapcsolatban, vagy a házasságra készülnek, esetleg még olyan fiatalok, akik lehet, hogy nem is gondolkodtak azon, hogy egyszer majd milyen lesz az, hogyha társat kell választaniuk.
Vadnai Zoltán református lelkipásztorral, a Tiszáninneni Református Egyházkerület missziói tanácsosával beszélgetünk.
Az elmúlt 4-5 évben kikristályosodott az a módszer, az a metódus, amivel szeretnénk segíteni a gyülekezetek missziói munkáját. Tulajdonképpen három nagy területet tudnék megkülönböztetni ebben. Az első az, én ezt tartom talán a legfontosabbnak, hogy közvetlenül a gyülekezetek helyi életét, missziói munkáját segítse az egyházkerület.
Összefogás a Szilágycsehi gyülekezetért.
Ragaszkodik nagyon-nagyon a gyülekezet ez az épülethez, itt éli meg az Istennel való közösséget, úgy is, hogy gyülekezeti közösségben van, tehát az imádságnak, a lelki feltöltődésnek a háza, és ez nagy, nagy veszteség. Tehát mindenki támogat, mindenki bíztat, de úgy érzékeljük a fájdalmat, és köszönünk minden lelki támogatást.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. So glad you came to save us.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A házasság nem csupán egy egyszeri döntés, hanem egy folyamatosan formálódó kapcsolat, amelyben újra és újra tanulni kell egymást, a hűséget, az elfogadást és az elköteleződést. A házasság hete évről évre lehetőséget ad arra, hogy ezekről a kérdésekről őszintén, nyitottan gondolkodjunk, fiatalok és idősebbek, jegyesek és házaspárok egyaránt. A Beregszászi Református gyülekezetben ezen a héten szervezik meg a házasság heti programokat. Az alkalmak lelki mélységekre, mindennapi kihívásokra is hitbeli kapaszkodókra is fókuszálnak. A témáról Tarackozi Mariannával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2026-ban a hűség szabadsága a házasság hete program sorozatnak, és az elmúlt években már rendszerré vált, hogy a Beregszászi Református Gyülekezet is csatlakozik a házasság hete programhoz, és számos közösségi alkalomban, szinte a gyülekezet minden nemű korosztályára nézve.
Így van, nem is tudom megmondani, hogy hány éve már, de igyekeztünk és igyekszünk bekapcsolódni a házasság hete program sorozatba, és igazából megszólítani azokat, akik házasságban élnek, de voltak már kísérleteink és próbálkozásaink arra nézve is, hogy azokat is megszólítsuk, akik még nem élnek házastársi kapcsolatban, vagy a házasságra készülnek, esetleg még olyan fiatalok, akik lehet, hogy nem is gondolkodtak azon, hogy egyszer majd milyen lesz az, hogyha társat kell választaniuk, és éppen ezért így építettük fel idén is a programjainkat, amik, hát nem szeretem mostanában ezt a szót, hogy program, mert annyira terheltek és nehezek, és folyton újra tervezettek a hétköznapjaink, hogy talán inkább azt mondanám, hogy közösségi alkalmakat szervezünk, és azokat is szeretnénk megszólítani, akik úgymond már az életük javát házasságban élték, és nem szeretnénk megfeledkezni róluk sem, és éppen ezért velük kezdjük majd a alkalmat, tehát kedden az idősebb korú házas párokat hívjuk egy olyan közösségi alkalomra, ahol a tapasztalataikról, a nehézségeikről, a esetleges újratervezéseikről beszélgethetünk a hűség témakör mentén, és azt tapasztaljuk, hogy azért van nyitottság, mert ők is szeretnek együtt lenni, és kell nekik is egy olyan hely, ahol őszinték és szabadon tudnak beszélgetni ezekről a dolgokról az Isten igéje mentén. Kedden este még lesz egy másik alkalom is, ezt a fiatalok között szervezzük majd. Ugye van egy alap közösségünk, ami a kollégiumi közösség, akik egyetemisták, főiskolások, szakképzőintézetesek, illetve azok, akik konfirmációi előkészítőn kapcsolódnak be a gyülekezetünkben, nekik szervezünk egy beszélgetős alkalmat, hogy ők hogyan látják esetleg a szüleik mintáit, vagy mik az ő elképzeléseik, vagy egyáltalán hogyan álljanak hozzá ehhez a kérdéshez, hogy hűség, ami manapság tényleg egy érték a házasságban, mert hogy nagyon sok olyan gyermeknek kell felnőnie, ahol a szülők elválnak, vagy kilépnek a házastársi kapcsolatból, és hogy ők ezt hogyan élik meg, hogyan hat ez rájuk, mi az, amiben befolyásolja az ő gondolkodásukat a házasságról. És kedden este még ez az alkalom lesz, aztán szerdán indítjuk azokat az estéket, amik minden este 5 órakor kezdődnek majd, és úgy gondolom, hogy talán azért is fontos és fókuszáltabb ez a dolog, mert hogy mi itt Kárpátalján, amiben vagyunk, amiben élünk, és nem egy-két hete, hanem évek óta, azok tényleg terheket raknak nem csak az egyénekre, hanem akár a párokra is. És hogy ebből néha jó kilépni, és jó közösségben lenni olyanokkal, akik szintén megélnek nehézségeket, mert nem arra vágyunk, hogy most tökéletes, nem tudom, elképzelünk egy rózsaszín tökéletes álmot, hogy ilyen legyen a házasság, hanem mindazok a küzdelmek, csalódások, nehézségek, és amik még a házasságon belül vannak, azokat hogyan éljük meg, hogyan van velünk Isten hűségesen mindezekben, felismerjük-e, hogy ő velünk van, és hogy ezekben hogyan viszonyuljunk egymással, egymáshoz, hogyan tudjuk esetleg bátorítani, erősíteni, megérteni a másikat, hogy neki is nehéz, nekem is nehéz, és hogy mi az a cél, ami felé esetleg haladhatunk együtt. Hogy szerintem ez fontos, hogy megfogalmazzuk, hogy már a téma miatt is, hogy hűség, és hogy célunk-e a hűség, hogy hűségesen kiállni egymás mellett, hogyha kell, akkor emelni, bátorítani, erősíteni egymást, megerősödni a házastársi kapcsolatunkban, hogy mindezeket a nehézségeket megélve, hogyan tudunk az Istenre nézni és látni azt, hogy ő megtartott, megerősített velünk volt, megszabadított. A szombatestét egy közös vacsorával zárjuk majd, ami szintén egy olyan lehetőség, ahol lehet felszabadultabban beszélgetni, esetleg kiértékelni a hallott előadásokat, és a plusz, amit ebben az évben bele szeretnénk majd tenni, hogy lehetőség lesz majd fórumra, ahol akár néptelenül, akár névvel szabad majd kérdezni, esetleg megosztani olyan történeteket, eseményeket a házastársunkkal kapcsolatban, vagy egyáltalán azokkal a megélésekkel kapcsolatban, amiken mi már átment vagy egyes párok lehet, hogy még előtte állnak, és segítség lenne számukra, hogyha ezt hallanák. És vasárnap pedig az istentisztelet keretében, ahogy eddig is, lesz majd egy házaspárok megáldása rész, ahol egy különlegességgel is készülünk majd, úgyhogy nagyon várjuk, hogy hogyan fogjuk megélni ezt a hetet, és kik azok, akik úgy érzik, hogy szükségük van rá, és bátorítok mindenkit, hogy ha egy mód van rá, akkor jöjjön el és legyen ott.
A házasság hete programsorozat talán azért is lehet különös, mert ugye a világba kiabálja azt a tényt, hogy fiatalok, házasok, 50 éve házasságban élők, a házassággal foglalkozni kell. Kinek ajánlják ezeket az alkalmakat, miért érdemes ezzel a témával foglalkoznunk, vagy ott lennünk?
Igazából minden embernek vannak küzdelmei, minden embernek vannak örömei, mindenkinek vannak nehézségei, és... Hát azok a körülmények meg, amikben vagyunk, azok meg még inkább terhelnek, és úgy látjuk, érezzük néha, hogy fogytán vannak az erőforrásaink, és pont ezért nagyon ajánlom mindenkinek, aki csak teheti. Tudom azt, hogy nagyon sokan külön kell, hogy legyenek, nincs itthon a házastársuk, de azért vannak, akik itthon vannak, szóval mi úgy küldtük ki a személyes meghívókat, hogyha egyedül is, de azért el tudsz jönni, akkor gyere, házaspárként meg az csodálatos, hogyha együtt vagytok és el tudtok jönni. Hát azt is tudjuk, hogy vannak, akik korlátozva vannak mozgásukban, és nem mindenki tud részt venni, de azért szeretnénk, hogyha aki csak teheti, az úgy tud részt venni, hogy igen, ez egy ilyen biztonságos, bensőséges közösség, ahol szabad önmagamnak lennem, és nem csak mutatni valamit, hanem őszintén megélni azt, amiben vagyok, hogyan viszonyulok ehhez, hogyan változhat a viszonyulásom esetleg az adott helyzethez, és hogy Isten jót tervezett, és ez csak egy szakasz, amiben éppen vagyunk. Lehet, hogy valakinek éppen egy nehéz szakasz, de az is lehet, hogy valakinek pedig egy olyan szakasz, amiben még inkább egymásra találnak, és megérzik azt a kapcsolódást, amire az Isten hív bennünket, hogy ő hűséges, és ez egy alap, amire építhetünk.
Sokszor az ember úgy érzi, hogy ezt már nem lehet megváltoztatni, és ez ilyen. A kárpátaljasi emberek életében azért sokszor megfogalmazódik, hogy ez ilyen, így kell fogadni. De van megújulás, van újra egymásra találás, van megbékülés, van annak egy csomó olyan javítási folyamat, amely jobbá tudja tenni a házasságokat.
Ezek az esték szerintem azért is fontosak, mert a látásmódunkat is formálhatják. A saját belső küzdelmeinket is szemlélhetjük különbözőképpen. Lehet, hogy éppen be vagyunk szűkülve, és csak azt látjuk, hogy minden rossz, de hogyha egy kicsikét másképp tekintünk rá, hogyha megvizsgáljuk más szemszögből azt, amiben vagyunk, akkor lehet, hogy tényleg rádöbbenünk arra, hogy ha valakiknek sikerült megújulni, az hogyan? Lehetnek kérdéseink, és néha, amikor így beszűkül a látásunk, hogy minden rossz, és hogy ezen nem lehet változtatni, akkor talán elgondolkodhatunk azon, hogy ne szélsőségekben gondolkodjunk, hogy ez csak így lehetne jó, vagy ez most csak éppen rossz, hanem, hogy lehet, hogy van más út, lehet, hogy megpróbálhatnám másképp, vagy mindent megpróbáltam már, amit tényleg lehetséges. És szerintem, hogyha az Isten igéje mentén gondolkodunk ezekről a dolgokról, akkor ő mindenképpen kiutat kínál, és lehet, hogy nem azonnal érünk el olyan eredményt, amire vágyunk, de mindenképpen kell, hogy legyen bennünk egy vágy, hogy van ettől jobb, és hogy mi a célom, hogy feladom, vagy hogy szeretnék rajta változtatni, és ezek az alkalmak meg lehetőséget adnak arra is, hogy ezeken elgondolkodjunk, hogy beszűkültem, csak a rosszat látom, akkor mi lehet az a jó, amit ebből az Isten kihozhat.
A házasság hete arra hív, hogy megálljunk egy pillanatra, és új szemmel nézzünk a kapcsolatainkra. Mit jelent ma a hűség? Hogyan lehet megmaradni egymás mellett a kísértések és nehézségek közepette, és milyen lelki erőforrások segíthetnek ebben? Tarackközi Mariannával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkészével ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat, bízva abban, hogy mindannyian vihetünk magunkkal egy gondolatot, ami tovább formálja a házasságainkat és emberi kapcsolatainkat.
By his power we trust in his love. Great is the Lord, he is faithful and true. By his mercy he proves he is love. Great is the Lord.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Gyülekezeti tagoknak, gyermekeknek szóló programok, lelkipásztorokat megszólító alkalmak, központi rendezvények, sok-sok megvalósult hitmélyítő alkalom, amiről szó lesz a következő percekben, visszaidézve a 2025-ös esztendő eseményeit. Vadnai Zoltán református lelkipásztorral, a Tiszán inneni református egyházkerület missziói tanácsosával beszélgetünk, a riporter Kisnéveres Viktória.
Vadnai Zoltán református lelkipásztort, a Tiszán inneni református egyházkerület missziói tanácsosát köszöntöm. Áldás békesség!
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit.
Hogyha visszatekintünk a 2025-ös esztendőre, akkor mik voltak azok az alkalmak, amelyek találkozásra hívták a megszólítottakat?
Az elmúlt 4-5 évben kikristályosodott az a módszer, az a metódus, amivel szeretnénk segíteni a gyülekezetek missziói munkáját. Tulajdonképpen 3 nagy területet tudnék megkülönböztetni ebben. Az első az, én ezt tartom talán a legfontosabbnak, hogy közvetlenül a gyülekezetek helyi életét, missziói munkáját segítse az egyházkerület. Erre dolgoztunk ki az elmúlt években olyan pályázati támogatásokat, amelyek ezt a célt szolgálják. Egyfelől a gyülekezet felnőtt tagjaihoz, illetve a felnőttekhez is szóló támogatási lehetőség, de a másik irány, ami szintén nagyon fontos a jövő szempontjából, az a gyermek és ifjúsági munkára vonatkozó támogatási lehetőség. Az a tapasztalat, hogy a gyülekezeteknek egy jó része évről évre él. Ez azt jelenti, hogy a bevételeik és a kiadásaik azok nagyjából egyformák, és ezeket a bevételeket elviszik a működésnek a kiadásai. Nagyon sok kis gyülekezetben nincsenek források a missziói munkára, és a kerület ebben szeretne segíteni ezeknek a gyülekezeteknek. Ez az egyik irány a támogatásunknak és a missziói munkánknak. A másik, amikor olyan programokat szervezünk, akár lelkipásztoroknak, akár gyülekezeti tagoknak, amikor biztosítjuk és megéljük közösen a találkozásnak az örömét, a hitünk erősítését, amikor együtt egy testvéri közösségben tudjuk azt látni, hogy nem egyedül vagyunk a szolgálatban, hanem sokan vagyunk, és ez a testvéri közösség tud erőt adni a hétköznapokra. Ezek azok a programok, amikor hívjuk a gyülekezeti tagokat, lelkipásztorokat évente többször is ilyen találkozásokra. És a harmadik, ez elsősorban a H2Ö, az Életvize elnevezésű, már évek óta tartott rendezvényünk, alkalmunk, amikor úgy segítünk egy helyi gyülekezetnek, ugye városról városra vándorol ez a missziói program, hogy a város főterén kilépve a templomból, kilépve az intézmény kapuján túlra igyekszünk megszólítani az ott élő embereket, és bizonyságot tenni az Úr Jézus Krisztusról az utcán, hívni az embereket az evangéliumhoz, végezzük a missziói parancs szerinti feladatunkat, azzal a reménységgel, hogy az a helyi közösség, ahol vagyunk éppen egy-egy évben, az tovább viszi ezt a megszólítást, amit végez egyébként természetesen mindig, de egy-egy ilyen nagy rendezvénnyel hát ha tudunk egy impulzust adni annak, hogy minél többen ismerjék föl azt, hogy ott helyben van olyan református közösség, ahol megélhetik hitüket, és hívó szó azok felé is ez, akik nem ápoltak szoros kapcsolatot mondjuk a helyi gyülekezettel. Tehát nagyjából ez a 3 irány az, amiben a missziói munkát végezzük, illetve igyekszünk segíteni benne.
És akkor, hogyha egy picit részletesebben is szólunk ezekről a megvalósult alkalmakról, ugye az úgynevezett központi rendezvények sorában a tavalyi évben is a H2Ö volt az első sokakat megszólító alkalom, amelyre sor került, ugye 2025-ben Miskolc adott otthont ennek a rendezvénynek, amit 4. alkalommal tartottak meg. Hogy idézni vissza, milyen gondolatok, érzések jönnek most fel itt a H2Ö-vel kapcsolatban?
Hát, ha kezdhetem a saját szempontomból, lehetek ennyire magamra figyelő, akkor az eddigi H2Ö rendezvények sorában egyrészt a Miskolci volt a legnagyobb, tehát ahol legtöbb résztvevő volt, másrészt a legtöbb szervezői munkát is ez igényelte. Ez a rendezvény, ez mindig úgy zajlik, hogy megkeressük a helyi református gyülekezetet, a lelkipásztort, először egy beszélgetés során elindulunk, és ahogy szépen megy a szervezés menete, akkor összeáll egy nagyon szép egység, mindenhol ez volt a tapasztalat, a helyi gyülekezet, a helyi református iskola, mert olyan helyekre mentünk eddig, ahol van református oktatási intézményünk is.
Említsük meg a többi helyszínt is, ahol eddig megvalósult a H2-ő.
Kazincbarcikán volt az első ilyen rendezvényünk 2022-be. 2023-ba Szerencsen tartottuk, 2024-ben Sátoraljaújhelyen, és 2025-ben Miskolcon. A miskolci helyszín speciális volt ebből a szempontból, hiszen Miskolcon, megyei jogú városról beszélünk, ahol a legutóbbi népszámlálás alkalmával 20 000-en vallották magukat reformátusnak. Itt nem egy gyülekezetről beszélünk, és nem egy oktatási intézményről beszélünk. Tehát össze kellett hangolni ezt a munkát a lelkipásztorokkal, az oktatási intézmények vezetőivel, de el kell mondjam, hogy számomra nagyon nagy öröm volt, amikor megvalósult ez a rendezvény, hogy részese volt 7 református iskola, általános és középiskola, és nem csak részese, hanem résztvevője, aktív résztvevője, és aktív résztvevője volt 11 miskolci református gyülekezet. Minden gyülekezetnek saját standja volt egy nagy rendezvénysátor alatt. Kiadványt készítettünk minden gyülekezet és minden iskola számára. Az iskolák diákjai nagyon szép bizonyságát adták a színpadon a műsoraikkal, fellépéseikkel, annak, hogy milyen értéket képviselnek ezek az intézmények. Nagyon sokan jöttek el erre, és hát Miskolc központi helyén a Szent István téren volt, úgyhogy ennek meg kellett nyilván teremteni mindenféle technikai és engedélyekhez kötött, és sorolhatnám még, de nyilván ez csak a kulisszatitkai egy-egy ilyen rendezvénynek, de Istennek legyen hála, a miskolci lelkészek, a miskolci iskolák közreműködésével. Én azt gondolom, hogy egy emlékezetes napot tudtunk szervezni, és a miskolci reformátusság megjelent a város központjában, és üzente azt, hogy itt vagyunk, szolgálunk, hogy bizonyságot tudunk tenni közösen az Úr Jézusról, és én remélem, hogy áldott alkalomként emlékszik rá minden résztvevő. 1500-2000 ember biztosan megfordult aznap, úgyhogy a visszajelzések is azt mutatták, és arról beszéltek, hogy fontos volt a miskolci reformátusság életében ez a rendezvény.
Itt a központi rendezvények sorában mik azok az alkalmak még, amelyek nagyobb közösségeket szólítottak meg? Ugye már itt is hagyományosan megszervezett, megrendezett találkozókról beszélhetünk.
2 nagyobb rendezvény volt még az évben, ahová hívtuk a gyülekezeteket. Az egyik a Sárospataki gyülekezeti találkozó. Sárospatak a tiszáninai reformátusság egyik szíve. Olyan történelmi üzenete van, azok a falak olyan történelmi tanúságtévők, ami már önmagában szerintem egy lelkiséget ad ennek a rendezvénynek. És örömmel mondom el, hogy évről évre stabilan 7-800 református összegyűlik ilyenkor a Sárospataki kollégium udvarán, és hallgatjuk a színpadon a bizonyságtételeket, kísérő rendezvények vannak az esemény körül, és azt gondolom, hogy aki ott volt és hallgatta az Erdélyből érkezett Mésa zenekart, az ő gyönyörű éneküket, vagy délután Tímár Sára és zenekara volt, akinek ugye a református kötődése közismert, és a népdalkincs és minden más, ami elénk jött, az igehirdetés. Tényleg csak ha visszaidézi az ember a kollégium fiatal együttesének, a Refidicsbennek a műsorát, és a testvéri közösséget, a közös ebédet a Mudrányban, ezek mind olyan erőt adó, lélekemelő, közösséget erősítő, hitet erősítő bizonyságok, hogy aki eljött, az lelkében feltöltekezve, felfrissülve indulhatott haza az otthonába. És számomra nagyon kedvesek a sárospataki gyülekezeti találkozók ezek miatt. A harmadik rendezvényünk pedig, ami mindig Miskolcon szokott lenni, a lelkész-presbiteri konferencia, aminek a Lévai Gimnázium ad otthont, novemberben tartottuk, és nagy örömünkre elfogadta a meghívást Gundel Takács Gábor, újságíró, kvízmester, ki hogy ismeri, aki bizonyságot tett a mintegy 500 résztvevő előtt az ő hitéről, beszélt az Istennel való kapcsolatáról, és azt gondolom, hogy amikor egy ismert személyiség ilyen személyesen odaáll 500 ember elé, és tud beszélni a hitéről, ez mind inspiráló példa arra a résztvevőknek, hogy mi is merjünk beszélni a hitünkről. Én azt tapasztalom református berkekben, hogy még mindig nagyon gyermekcipőben járunk abban, hogy a református bizonyságtétel erőteljesebben hangozzék. A lelkipásztorok hirdetik az igét a szószékeken, de pontosan azt hiányolom, hogy a református hitű emberek el tudják mondani, akár csak otthon a családjukba, a gyermekeiknek, az unokáiknak, hogy milyen erőt és mit ad nekik a Krisztus hit. És ez a szóban megnyilvánuló bizonyságtétel, ez egy kicsit halk még a mi egyházunkban. És nagyon szeretném azt, hogyha ez erőteljesebben szólna, és ennek kitűnő példája volt az, hogy Gundel Takács Gábor kiállt ennyi ember elé és beszélt a hitéről. A konferencián lelkipásztorok, presbiterek hallgathatták őt, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos a presbiterek számára is az, hogy inspirálódjanak, és akár bátorságot nyerjenek arra, hogy otthon a gyülekezetükben, a településen ők is erőteljesebben hívogassanak, és erőteljesebben tegyenek bizonyságot Krisztus hitükről. Sokszor az a tapasztalat, hogy ebben nagyon egyedül van a lelkipásztor egy-egy gyülekezetben, és pontosan ezek az alkalmak arra is hivatottak, hogy ebben erősítsük a bizonyságtételben, a gyülekezetért való aktivitásban a presbiter testvéreket is. És van még egy rendezvény, aminek támogatója a Tiszáninani Református Egyházkerület, szervezői az Abaújvári gyülekezet, ez pedig a lelkesítő, ami szintén megvolt tavaly nyáron, július elején. Nagyon áldott alkalom, megmutatja, hogy egy kicsiny gyülekezet elhívott tagjai, elhívott lelkipásztorai milyen fantasztikus munkát és fantasztikus szolgálatot végeznek a misszió területén. Jó ott lenni a lelkesítőn, most is 1500 pontos létszámot nem tudok, de annyian biztosan voltunk, és megélni ott is a testvéri közösséget, úgyhogy hálás szívvel gondolok erre az alkalomra is.
Említette nagy tiszteletű úr, hogy voltak olyan találkozások, amelyek a lelkipásztori közösség megerősítését szolgálta. Ilyen szempontból mi az, amire visszatekintene a 2025-ös esztendőből?
A lelkipásztorokat érintően, ugye ahol a legtöbben összeszoktunk gyűlni, az nyár végén, augusztus legvégén szervezünk egy lelkész találkozót, ahová minden lelkipásztort szeretettel hívunk. Olyan időpontot kerestünk, ahol már a szabadságolások véget érnek, de még az iskola nem kezdődik el, egy augusztus végi időpont. Tavaly Arnóton volt ez a találkozó, és hát hálás szívvel gondolok vissza rá, eljöttek sokan, kb. 130-an voltunk, és jó találkozni kötetlenül. Ennek a lelkész találkozónak nincs kötött programja. Püspök úr egyigei köszöntéssel, egy rövid áhítattal indította útjára a napot, de egyébként pedig a találkozás, a baráti beszélgetéseknek az ideje, és egy nagyon jó sikerült alkalom volt. De szerveztünk a lelkipásztoroknak olyan előadásra is hívtuk őket, a mi problémáinkról és a mi nehézségeinkről szól. Így hívtuk meg Pál Feri atyát, aki ugye egy nagyon népszerű az ő maga területén, és ő a kiégésről tartott előadást, ami azt gondolom, hogy nagyszerű volt, és sokan láthattuk és érezhettük azt, hogy ez veszély lehet, de Isten segítségével és azokkal a jó tanácsokkal, amiket ott hallottunk, elkerülhető, és nagyon inspiráló volt számomra. Voltunk több mint 60-an ezen az előadáson, és nagy örömmel vettük, ahogy vendégül láthattuk Pál Feri atyát. Nagyon fontosak a lelkipásztorok találkozásai, és nem csak a most szolgáló lelkészeket hívjuk egyébként, hanem évről évre megrendezzük a nyugdíjas lelkészek találkozóját is, ez mindig ősszel van, és akik el tudják fogadni a meghívásunkat, hiszen nagyon sokan már otthonokban vannak, betegek, elesettek a nyugdíjasok közül, sokan az ország másik végén vagy Budapesten élnek, de azért 20-30-an minden évben össze szoktak gyűlni, akiket hívunk, akik itt szolgáltak a Tiszaninen Református Egyházkerületbe, és nagyon jó hallgatni őket, ahogy beszélnek egyrészt hálaadással a nyugdíjas éveikről, illetve ahogy visszaemlékeznek a szolgálatukra, és ahogy kiemelik, hogy milyen helyzetekben, milyen szituációkban, hogy érezték, hogy mellettük áll az Úr, és erőt ad a nehézségek közepette is. Azt gondolom, hogy a mai nemzedéknek ezek nagyon fontos üzenetek.
Vadnai Zoltán református lelkipásztorral, a Tiszaninneni Református Egyházkerület missziói tanácsosával beszélgettünk.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Jesus is waiting, God so loved the world.
Határtalan.
Határtalan.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Leomlott a szilágycsehi református egyházközség templomának tornya február 3-án. A mintegy 2200 lelket számláló gyülekezet megsegítésére az egész Kárpát-medence összefogott. Szilágyi Zoltán helyi lelkipásztorral a templom történetéről, a közösség életében betöltött szerepéről, valamint az adománygyűjtésről beszélgettünk. A gyűjtéssel kapcsolatos részletek a szilágycsehi református egyházközség Facebook oldalán érhetők el. Riporter Pilbák Kincső.
Az elején, hogy így bevezessük egy kicsit, hogy mit is lehet tudni erről a templomról, mit jelent a gyülekezet életében, milyen szerepet tölt be, rövid történelme.
A gyülekezetünk lelki otthona, és azt gondolom, hogy most, hogy a hiányát érjük meg ennyire fájdalmasan, még inkább átérezzük ezt. Hát egy régi templom, a legelső biztosírásos adataink 1519-ből voltak, akkor épült az akkori katolikus templom egyhajós része, aztán egy jó 100 évvel későbben épült hozzá a torony, nem abban a magasságban, amiben most volt, hanem egy alacsonyabb torony, későbben pedig az 1800-as évek elején épült a déli hajó mellé, mert valószínűleg, hogy szűkös volt a gyülekezeti tagoknak. Aztán 1905-ben épült az északi hajó, tehát így lett egy ilyen kereszt alakú templom. Hát gyülekezetünk egy 2200 lelkes közösség. Jó nekünk együtt lenni itt a szilágycsehek, jó templomba járó gyülekezeti közösség. Felújításra szorult a templom, nem is főképpen azért, vagy úgy, hogy romos lett volna, hanem már 2014 tájékán észleltük a belső hajók boltozatain egészen vékony repedéseket, de azt mondták már akkor a statikusok, hogy itt gond lehet, és főképpen a toronnyal lehet gond, hogy távolodik el, és úgy húzza magával a templom hajónak a többi részét, és már akkor elkezdtük a tervezési munkát, aztán pályázgattunk mindenfelé, hogy sikerüljön teljes egészében felújítani a templomot. Nem csak a torony statikai problémáit kellett megoldani, arra gondoltuk elsősorban, hogy a torony alatti földterület instabil, és ezért van ez a mozgás, amely aztán fokozatosan látszott, de ettől még lehetett tartani az istentiszteletet, egészen december közepéig benne is voltunk a templomba, akkor hordtuk ki a padokat, és költöztünk át a művelődési házba. És a templom felújítás rendjén az egész tetőszerkezetet át kellett volna cserélni, ki kellett volna cserélni a külső drénrendszert felújítani, mert nagyon salétromos volt a templom, annak ellenére kb. 20 évvel ezelőtt már volt egy ilyen, nem ilyen nagyságrendű, de egy belső felújítás. A középkori vagy késő középkori szentérész teljes vakolatleverése, illetve a többi részeken pedig egy szellőztető vakolatleverés kellett volna. És ezeket a munkákat aztán sikerült tavaly esztendő novemberében elkezdeni, úgyhogy már az évelején a Nemzeti Örökségvédelmi Intézettel sikerült egy támogatási szerződést kötni, egy 10 millió lejes támogatást biztosítottak volna ők, hát még kellett volna egy 5 millió lej, de hát azt egyéni és más pályázati forrásokból terveztük összegyűjteni. És a vakolatleverés után a torony részén észleltük azt, hogy elég gyenge a kötőanyag, és hogy jelentek meg erősödő repedések. Az elmúlt hét végén észleltük azt, hogy a torony alatti részben úgy kezd peregni a homok réteg, akkor kijött egyrészt a műszaki ellenőr, próbált ilyen üvegelemeket rögzíteni a repedések felé, lássuk a mozgásterét, de már akkor olyan volt a helyzet, hogy mindenféle külső-belső munkálatokat leállított, és egy válságstáb összehívását javasolt a hétfő reggelre, amikor kijöttek aztán a statikus mérnökök. Tehát egy nagyon jó mérnök csapattal dolgoztunk, szakember csapattal, ők megtettek mindent, akkor is próbálták felmérni az állapotot, próbáltak keresni megoldást, hogy hogyan lehetne. Hát abban gondolkodtunk, hogy azokat a részeket a falban, amik úgy láttuk, hogy úgy mozognak, azokat egyrészt a biztonság szempontjából stabilizálni, és aztán a jövőre nézve az volt a terv, hogy ezeket a fal elemeket úgy fokozatosan kicserélni, újraépíteni, szintén a biztonság miatt. Körül is kerítettük a templomnak azt a részét, tehát az utcafronton van a templom, vagy majdnem az utcafronton, tehát a járda részt, hogy ne történjenek meglepetések. És aztán a keddi nap délelőtt megtámasztottuk a torony belső részét, ott, ahol kritikus volt a fal helyzete. Következő nap kellett volna a külső részt is megtámasztani, de hát erre nem volt lehetőségünk, mert kedden este úgy 6 óra, 4-7 körül, 6-17 körül, hát összeroskadt a templom torony. És voltak ezzel már előzőleg is problémák, mert a torony több szinten át volt szőve ilyen fém sávokkal, fém elemekkel, amik úgy tartsák a lepedéssel szembe. Valahol ennek köszönhető az is, hogy akkor, amikor elült a torony, akkor a főhajónak a falaiból is kihúzott, kiszakított egy-egy részt, tehát az, ami úgy láttuk, hogy azért nincsen annyira károsodva. Hát körülbelül most ez a helyzet, hogy a gyülekezet, hogy érte ezt meg, hát fájdalmasan. Sokat tudnák mesélni, de például egy mai eseménysor volt az, hogy idős embereket, otthon lakó embereket, akik nem tudnak kimozdulni a házba, lehoztak ide a templom mellé, hogy a családtagok, hogy nézzék meg a hátra már összedőlt tornyot. Ragaszkodik nagyon-nagyon a gyülekezet ehhez az épülethez, itt éli meg az Istennel való közösséget, úgy is, hogy gyülekezeti közösségben van, tehát az imádságnak, a lelki feltöltődésnek a háza is, és ez nagy veszteség. Tehát mindenki támogat, mindenki bízhat, de úgy érzékeljük a fájdalmat.
Mit most a helyreállítás következő lépései?
Hát most a legelső fázisban stabilizálni kell azokat a hajóelemeket, amelyek elég bizonytalan állapotban vannak, pont azért, mert lebomlott a templom torony, illetve a boltozatokat is alá kell támasztani, mert hát sérült, vagy hiányzik egy nagyon fontos tartóelem. Ezt műszakilag is ki kell dolgozni, ez folyik most a tervezők, a mérnökök, a statikusok részéről. Aztán, ha az építésvezető, az építkezési felügyelettől engedélyt kapunk a munkára, akkor következne a törmelék elhordása, hát azt is óvatosan és kézi munkával kell nekünk megoldani, mert hát sok olyan értékes emlékkő volt torony külső és belső falán is, amit hát szeretnénk megtalálni, ha össze van törve, tehát valamiképpen helyreállítani. Az a tervünk, hogy elvégződnek a takarítási munkálatok, tehát felszabadul a terület is, és akkor el lehet kezdeni a tervezési munkát, a torony újraépítésének és a hajók további javításának a tervezési munkáját, akkor ezeket az elemeket is beépítetjük majd, mert végül is ez egy olyan műemléképület volt, ami magán hordozta annak az 500 évnek a történetét, amelyen átment az örömöket is, a sikereket is, de ott vannak, hát vannak ilyen kriptafedőink is, ami végül is az adott kor emberének az életéről szóltak. Tehát szeretnénk mindenképpen felújítani. Lelki támaszt is az egész Kárpát-medencéből kapunk üzenetekként, bíztató szavakként. Megindultak különböző adománygyűjtési folyamatok, szervezeti szinten is, de direkt felénk is. És mondjam azt, hogy próbáljuk, és ebben sokat erősít ez a mellénkállás, próbáljuk ismét látni magunk előtt, lelki szemeinkkel a felépült és lakható, belakható templomat.
És hogyan történik az adománygyűjtés, tehát hova lehet ezt az adományt küldeni?
Hát a Királyhágon melléki református egyházkerület közé tett egy felhívást, és akkor ott ők tettek egy bankszámlát, ahova Szilágycsei torony javára lehet adakozni. A Magyarországi Református Egyház zsinata szintén közé tett egy felhívást, illetve a Magyar Református Szeretetszolgálat is, ő nekik is megvannak azok a számaik, ahova lehet az adományt gyűjteni, illetve direkt felénk, nekünk is a gyülekezeti honlapon, a Facebook oldalon megvannak azok a számaszámok, vagy az a számaszám, amelyre lehet támogatást elküldeni, de jönnek. Tehát a mai nap folyamán is a szomszédos városkából átjött egy úriember, teljesen ismeretlenként jelentősen adományozott gyülekezeti tagjaink is, személyesen is jönnek a támogatók. Azt szeretném elmondani, a mai nap fogalmazódott meg bennem az, hogy az elmúlt múlt héten volt a gyülekezetünkben az idei egyetemes imahét, hétnek az istentiszteleti sorozata, és ugye az egészet áthűzte az egység gondolata, hogy egy test vagyunk, hogy egymáshoz tartozunk, és ez most teljesen gyakorlatilag, teljesen érzékelhető módon válik valóságra. És ezt köszönjük is. Köszönjük a mindenható Istennek, aki megvédett bennünket attól, hogy ne legyen emberáldozat, mert ez is benne lehetett volna keddi napon még egész késő, egy néhány perccel a tolony összeomlása előtti időig is benn voltak a munkások, én is benn voltam. Tehát a Jóisten ezt úgy időzítette, hogy ez akár ne legyen. Hát ez a fal szerkezet, ennek ennyi volt az ideje. Tehát szakemberek ugye elmondják részletesen, nem akarom én ezt részletezni, hogy milyen okok voltak abban, hogy ennyire meggyengült. Mi nem mertük kimondani azt, hogy ezt le kell bontani, mert ez ilyesmit nehéz kimondani, felvállalni. A mindenható Isten pedig úgy megmutatta, hogy most döntési helyzetbe jutottunk. Lehetett volna ez az egész olyan, hogy benn van a templomban egy gyülekezet, általában 150-180 ember van a vasárnap délelőtti istentiszteleteken, rendkívül istentiszteleteken, még többen. Most nem volt senki. És köszönünk minden lelki támogatást, köszönjük az anyagi felajánlásokat, azt, hogy gondolnak ránk, érezzük azt, hogy hozzátartozunk egy olyan közösséghez, amely segít hordozni a terreinket. Nem lehet megállni, nem lehet összeroskodni, tovább kell haladni és reménykedni abban, hogy gondja van az Úrnak rá.
Szilágyi Zoltánnal, a Szilágycsehi Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
A hitéleti képzések műhelye.
felvételi.drhe.hu
Reklámot hallottak.